kedves testvérek, hogy hogyan állhat meg Isten gyermek a világban, többek között, ha sokat énekel. Sokat énekel szívből. Mert ez ige, meg imádság, és nagyon nagy szükségünk van rá, és rendkívüli kincset adott Isten az embernek, és ha valakinek nem lenne olyan hangja, amivel elégedett, miért zúgolódik, énekeljen azzal, amit kapott. De szívből, szívből. Tehát én nekem nagyon sokat segít, és ezt elmondhatom, hogy kb. Másfél millió kilométert autóztam életemben, és hát, ha egyedül vagyok, mindig éneklem, ha többen vagyunk is, elég sokat. De ez egy nagyon nagy lehetőség. A mai témánk, hogy Isten mérlegén. És tulajdonképpen jó lenne rátenni magunkat az Isten mérlegére, most is, meg minden nap, és gyakran van olyan érzésem, hogy itt mondanám, nem ítélkezünk. Csak amivel nem tudunk egyetérteni, azt szeretnék elmondani, és azt is, hogy miért. És persze tessenek egészen biztosak lenni, hogyha akikkel nek a tanításával nem vagyunk megelégedve, és elmennek oda, akkor épp elég kritikát kapnak arról, amit itt hallanak. Tehát ez így működik a világban, viszont akik ragaszkodnak az Isten igéjéhez, azt gondolom, hogy személyes élettapasztalatuk az, hogy milyen hatalma van az Isten szavának. És ez ott tart, mert szeretetlenség, erkölcstelenség lenne nem beszélni arról, amiről személyes tapasztalatunk van. És hát gyakran kikívánkozik belőlem, mert az szinte mindegy, hogy hány éves korunkba térünk meg, csak a halálon innen történjen. Ezt meg nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. De amúgy meg a szívem vágya az volt, miután az Úr Jézus megismertem, hogy ha majd az Úr ad házastársat, aztán gyermekeket, mert azért a sorrendet érdemes megtartani, akkor én azt szeretném, hogy a lehető leghamarabb, amikor beszélni tudnak, hogy valami módon az Úr nevét a papával, meg a mamával együtt, vagy ki hogy tanítja a gyerekeit, tehát hogy hamar tanulják megmondani. És sok minden elhangzott, amire én is készültem az esti szolgálatban, és az a jó, mert megerősíti bennünk az igének az üzenetét, hogy hát mennyi minden még nem is ismerünk meg, amivel találkozhatnak a most felnövő gyerekek. De a forró imádság, értük, ahogy megtudjuk a fogantatásokat, aki még ezelőtt áll, vagy gyermeke lesz testvérek, tessenek imádságban hordozni. És higgyük el, hogy nem mindegy, hogy az Úr kezébe tesszük az életüket, vagy nem. És én 20 éves koromban kezdtem el követni Jézust, és nem adtam meg könnyen magamat, tehát sok feladatot adtam, viszont ott álltam azelőtt, hogy hogyan jó viszonyulni emberekhez. És azt kell mondanom, hogy nem anyagilag a korrupció, de a megalkuvás tulajdonképpen ott volt bennem. Hát ne bántsunk meg senkit. De ezt például nagyon sokszor visszatért a gondolatomban. Hát ha ő úgy mondja, úgy mondja. Viszont figyelnünk kell az Úrra, mert neki tényleg terve van az életünkkel. És pár héttel ezelőtt egy péntek esti istentiszteleten, úgy emlékszem, akkor mondtam el az Emmaus templomban, hogy ha nem engedek Istennek, hogy Nyíregyházára vigyen, ami nem volt egyáltalán könnyű szolgálati hely, akkor nagy valószínűséggel én ma nem lelkipásztorolnék. Tehát valami módon ott Isten, nem csak azért, mert hogy ott elkezdtem, mert nem kezdtem el azonnal. Persze kerestek, meg beszélgettem, de mondjuk volt ott egy olyan, mint Urbán Zsóka néni, akihez sorba álltak, aztán bevágott Isten, valaki kitalálta, hogy én antialkoholista vagyok, nem vagyok az. de bevágtak az iszákos mentőbe, te is biztos kékkeresztes vagy, akkor prédikálj te is ott. Hát amit ott a Rejtő Mária néntől, vagy a Balica Ivántól tanultam, vagy másoktól. Pedig hát az Iván sokkal fiatalabb, mint én. Aztán bekerültem az Eke közösségbe, a alapító tagok vagyunk a feleségemmel, amikor ez megszületett a Havasi Kálmánéknak az otthonában, és hát nagyon-nagyon sokat tanultam a Szélbúcsútól, ő is sokkal fiatalabb, mint én vagyok, de hát nem az számít, hanem azt kellett látnom újra és újra, hogy miközben Isten engem tanít, ami nekem jó, az, hogy egyértelműen nem eltérne a Szentírástól. Mert aztán, és a lelki pásztorolás, a pásztorolás, mert tulajdonképpen ez is, ha kapjuk, kegyelmi ajándék lesz az életünkben, hogy nem akarja Isten, hogy én valami soha nem hallott szuper okos dolgot mondjak az embereknek, hanem az igéjét. Itt legfeljebb az a kérdés, hogy melyik igéjét, de ő azt meg megmondja. Tehát, hogy olyan mód, és nem magam miatt mondom el, mert hát ha elmondom, nem mondom el, az én életemben így van, de hogyha mi nem vagyunk figyelmesek a saját életünkre nézve, és nem figyelünk arra, hogy Isten akar valamit velünk, akkor egyszerűen kicsúszik az életünkből az a lehetőség, hogy másoknak szolgáljunk. És semmiképpen nem tartom bölcsnek, hogy valaki pironkodik, jaj, hát ő nem végzett teológiát, valakinek ma azt mondtam, hogy de jó. De ha jól, de azért nagyszerű fiatal emberek járnak és végeznek Isten irgalmából, és az is nagyon jó természetesen. De hát úgy gondolom, hogy rendkívüli módon bekeveredik az ige üzenetéhez mindaz, amit ez a világ kitalál, sötét háttérből, hogy lehet segíteni az embereken. És mert sokkal nagyobb hangerővel hirdetik a maguk okosságát, van, nagyon szuper orvosaim vannak, de amikor egyik azt mondta nekem, hogy hát tudod, voltam egy konferencián, és annyira tetszett nekem az az atya, mert azt mondta, hogy először tanuljuk meg szeretni magunkat. Hát komolyan mondom, hogy ez akkora homály dolog, hogy az embernek magát meg kell. Fogadjuk el magunkat, vagy szeressük magunkat, ez abszolút két különböző dolog. Hát fogadjuk el magunkat. Ne lázadjunk a sorsunk ellen, amit Isten ad nekünk. Olvassuk el Jézus a mi sorsunkat, ha olvastuk, újra olvassuk el, mert mindig elevenen hatnak. Hát ő is egy nagy proféta volt, azért azt kell mondanom. Itt nálunk most a Cserikál, már a németeknél, meg a világ, két világháború között, meg még utána egy darabig, Wilhelm Busch. Tehát ezek extra dolgok, hogy Isten ilyen embereket ad a világnak, és legyünk hálásak, hogy tanulhatunk tőlük. És én azt szeretném mondani, hogy ha eljövünk, és kételjeink vannak, itt azért az is jó, hogy rákérdezhetünk, hogy jól értettem, nem értettem, és nem biztos mindenki látta, tehát az, hogy itt elkápráztassuk a gyülekezetet, a jelenlévőket, az nem szándék. De az, hogy az Isten igéjéhez vigyük a gondolatainkat, és annak a mérlegén nézzük meg. Mert az a mérleg, amire rákerült Belsakkár király, hát az már neki nagyon késő volt. Megjelent, megmérettél, könnyűnek találtattál, mérlegre tettem az életedet, de az már nagyon későn volt. És elmondtam tegnap, hogy a mai igében a tegnapihoz képest ott van még esély, a maiban meg az van, hogy nincs esély. Alig fejezte be a mondani valóját Dániel, jöttek és megölték Belsakkárt. És szeretném, hogyha ez nyomasztólag hatna ránk komolyan, nem az ijeszgetés miatt, hanem hogy amit Isten a szívünkre akar helyezni a saját életünkkel kapcsolatban, hát ne rázzuk le magunkról, mint a kacsa a vizet, vagy nem tudom, mert sokszor úgy van az ember, ja, hát ezt már annyit hallottam, meg ez nem vonatkozik rám, hát ha mégis. Imádkozzunk. Uram, arra várok, hogy szólj hozzánk. szeretnék a kezedben lenni, és alázatos és figyelni rád. És köszönöm neked mindazokat, családtagjaimat, vagy gyülekezeti tagokat otthon, öregeket az otthonban, akik imádsággal gondolnak ezekre az alkalmakra, akik a te színed előtt hordoznak mindnyájunkat, ismerősöket és ismeretleneket, hogy nyitott legyen a szívünk előtted, hogy vissza ne utasítsuk ajándékaidat. Uram, te az élet kenyerét kínálod nekünk, hát, hogy válogatás nélkül fogadjuk el azt, amit te mondsz. Igéd mérlegére tegyük életünket. Segíts bennünket, hogy tisztán lássunk, Uram. Tisztán lássunk téged, aki a szeretet vagy, aki irgalmas Isten vagy, akinél nincs nagyobb, és aki nyilvánvalóvá tetted az emberek számára is, hogy ennek a világnak az ura, a sötétség hatalma legyőzetett a te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki engedelmes volt mind halálig, a keresztfán elszenvedett haláláig. Add meg, Uram, azt is, hogy tudjunk az ő szenvedésére és halálára gondolni, hiszen nagy árat adtál értünk, Uram, hogy megments. Uram, meg kell hatódnunk a te szereteteden, de mégis nagyon komolyan el kell gondolkoznunk azon, hogy mit jelent, hogy te hosszú tűrő vagy, mert egyszer mégiscsak az a ma van, amikor nincs tovább. Segíts nekünk megragadni a kegyelmet, beleburkózni irgalmas szeretetedbe, és megújulni általad. Tégy olyat velünk, Uram, amihez csak neked van hatalmad, háromságos, szent, örök Isten. Amen. Dániel könyve 5. fejezet, első 7 vers, és a 22-től a fejezet végéig. Bélsakkár király nagy rakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Bélsakkár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nabukadnetszár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai jelen tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára a lámpatartóval szemben, a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyett, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozott, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a csillagászokat, azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez, akárki legyen is az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országban. Dániel erre válaszolt a királynak, és emlékeztette Nabukadnetszára. De te, Bélsakkár, aki fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindazt tudtad. A menny ura fölé helyezted magadat, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból, főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából, kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit sem tudnak, de azt az Istent, akinek a kezében van az életed, és minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta föl ezt az írást. Ez az írás, amelyet föliratott, mené-mené tekérufár szín, ez pedig a szavak magyarázata, a mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vett annak, a tekél azt jelenti, hogy megmért téged, mérlegen és könnyűnek talált, a perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat és a médeknek meg a perzsáknak adta, ekkor Bélsakkár parancsára Dánielt bíborba öltöztették, nyakába aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Bélsakkárt, a káldeusok királyát. Amen. Kedves testvérek, 605-től uralkodott Nabukadnezár 43 évig, aztán voltak más királyok, és utána jött Bélsakkár 14 évig uralkodott, hát elég sok időt kapott, és nagy valószínűséggel a mi fogalmaink, a történelmi fogalmaink szerint, a történelem tudomány fogalmai szerint sokkal kevésbé volt tehetséges király, mint Nabukadnezár, de valószínű, hogy ugyanolyan önhit volt, vagy hát itt le is van írva a Bibliában, hogy óriási volt a gőgje, és nem tanult a múlt hibáiból. Azokból, amikben aztán az elődei mérhetetlenül szenvedtek, ha visszaemlékszünk, ugye tegnap az volt az igében, hogy 7 évig, mint egy barom, mint egy disznó úgy élt a mezőn. A Biblia őt ökörnek minősíti, tehát teljesen mindegy, hogy mi ebben telt 7 esztendő. És akkor fölnézett az égre. Azért Istent is lássuk, nem arról van szó, hogy neki 7 év alatt jött meg az esze, Isten 7 évig nem engedte, hogy megjöjjön az esze. Tehát az ítélet az nagyon-nagyon komoly dolog. Mert nem emlékszem, hogy felírtam-e magamnak, de volt már szó az én szolgálatom során, meg másoké alapján is, hogy Isten a bűnt nem hagyja büntetés nélkül. Tehát azért ha erre is érdemes odafigyelni, hogy nem lehet egy várándítással elintézni, amikor az Isten egyértelműen figyelmeztet bennünket. Itt újra találkozunk egy orgiával, olvastam, hogy egy 20x50 könnyű kiszámolni, egy 1000 négyzetméteres palota termet találtak nem régen az ásatások során. Hát körülbelül abban 1000 ember elfér. És festett fala volt. Nem ez erősíti meg bennünk, hogy úgy van, ahogy az ige mondja, de azért néha jó olvasni ilyen dolgokat, mert látjuk, hogy hát a bibliai írók nem beszélnek mellé, hanem elmondják a történéseket, hozzátenném azt is, hogy Bélsakkár nagy valószínűséggel Nabukadnezárnak nem a fia volt, de hát mondhatták akár egy unokára is, hogy a király fi, utód. Minden esetre a történetre kell nekünk nagyon-nagyon komolyan koncentrálnunk, mert valakivel találkozunk, aki nem alázza meg magát. Tehát amit cselekedett, az egy nagyon tudatos döntés volt, és hát komolyan mondom, hogy néha fizikailag is fáj nekem, hogy azt mondják, ja, ő elmebeteg, nem számít, hogy mit csinált. Nem jár érted. Ja, ő részeg volt, nem számít, hogy elütött valakit. Nem számít, hogy hülyére veli a feleségét. Hát, hogy lehet így gondolkozni? De hát fogadjuk el az igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás, tehát nem aszerint a mérték szerint mérnek, amit mi azt mondanánk, hogy van az Istennek egy mértéke is, igazából jó volna. Ehhez legalább nekünk igazodnunk. És tudni teljes bizonyossággal, hogy Isten igazságosan ítél. Még akkor is, hogyha olykor úgy érzi az ember, hogy miért vagyok én olyan szerencsétlen, miért olyan nehéz nekem az életem, hát miért pont velem bánik így az Isten, sok példát hallunk erről, persze az ember úgy gondolja, hogy a lázadása jogos. Az ember lázadása soha nem jogos, mert az embernek kárhozat jár. És az Isten örök életet akar adni. Ha ezt a kettőt egymás mellé tesszük, már érezzük is, hogy meg akarunk térni. Hogy itt akarunk hagyni mindent, amit még eddig nem vittünk Isten elé az életünkből, amit az Isten bűnnek nyilvánít. Ez az írás a falon, ott akkor tényleg az volt, hogy nincs több esély. És ez azért... Beszélgettünk, azt hiszem, Péter testvérem emlegette, hogy van, aki fél a haláltól, valaki nem a haláltól fél. Igazából teljesen mindegy, hogy valaki fél a haláltól, vagy nem fél a haláltól, mert ami utána jön, az rosszabb. Tehát arra azt kell nagyon komolyan meggondolni. Elveszni örökre, hiába nincs készségünk, az én kísérleteztem valamelyik este, hogy egyfajta hasonlítást tegyek. És én úgy gondolom, hogy itt ma, erkölcsileg és a szabadság kérdésében meg kell vizsgálni önmagunkat. Az erkölcsi életünket is, és azt, hogy nem vagyunk-e valamiben még megkötözve. Mert az az Isten csodája, hogy az első alkalommal, amikor megnyitjuk a szívünket előtte, örömöt ad. Sőt, az irgalmának a csodája, hogy egy sereg dolog nincs rendben az életünkben, de már oltalmában tart. Ugyanakkor mind azok a dolgok, amiket vele nem rendeztünk le, azoknak a hatása, a következménye ott van az életünkben. És a délutáni előadás kapcsán jutott eszembe a házasság teremtésének a igéje, nem csak az Ószövetségből, hanem azt, hogy milyen mérhetetlenül könnyelmű vagy nagyképű az ember, hogy elindul a házasságba anélkül, hogy önmagát vagy a másik nemet, most nem személy szerint valakit, hogy ismerné. És hát leleplezi az ember magát, amikor azt mondja, hogy azért nagyon óvatosan kezeljük ezzel kapcsolatban a tudományos könyveket, de olvassuk a Bibliát. Hát csak egy példát mondok, Dániel, aki egyébként hát olyan ígéretet kapott, ami elámulunk, hát az ő királysága marad meg örökre. De hát úgy eltelt önmagával, sok felesége, sok ágyasa, és még az sem elég. Innen látjuk egyébként, hogy köszönöm szépen a kiigazítást. Tehát Dávid királyra gondolok, akinek rengeteg felesége, rengeteg ágyasa volt, és aki a Betsabéval kapcsolatban olyan mértékig nem látja saját magát, meg Isten se. De most egészen pontosan arra gondolok, hogy milyennek kell lenni egy férfinek, vagy milyennek kell lenni egy nőnek, azt a Bibliából elég jól meg lehet tanulni. Vagy a királynak, Dávidnak az életéből meg lehet tanulni, hogy hogy neveli a gyerekeit. Hát hogy nevelte a gyerekeit? Hát fegyvert fog a fia ellene. A Betsabé helyett a gyerekével kellett volna foglalkozni, meg a gyerekeivel. Ha olvassuk a Bibliát, és valamit úgy érzünk, hogy de ez nem nagyon istenes, hát ne rettenjünk meg, hát amiről Isten kimondja, hogy mit cselekszik Dávid, és Isten nem írja alá, hát nem kell nekünk elfogadnunk, hogy az a jó. Én egyszer egy órát, többet nem voltam hajlandó a férfi testvérrel tölteni, mert neki felesége is volt, meg ágyasai is voltak, és hozta nekem a bibliai példákat. Én meg elkezdtem neki mondani, hogy nézne már egy kicsit a következményekre. És egyszerűen azt mondja, de hát az a Bibliában van. Hát aki csak azt látja meg a Bibliából, ami neki kedve szerint való, az nem értette meg Istent. És most tényleg gondolkozzunk azon azok is, akik házasságban élünk, meg akik majd házasságban fognak élni. Hát tudjuk, hogy mit tanít az ige? Ha csak az Efezus 5-ből olvasunk, és a sok életpéldát meg szintén olvassuk hozzá, hogy a férfi úgy szereti feleségét, mint Krisztus az egyházat. Hát ura a feleségének, mint Krisztus az egyháznak. Ő életét adta érte. És hát nem tudom, hogy a statisztikák mennyire igazak, meg lehet-e felmérést csinálni abból, hogy hány férfi veri a feleségét. És persze, nem szeretném a másik oldalt kihagyni, a passzív erőszak a női nemnél. Elképesztő. Elképesztő. És önmagunkat igazából azért kell megismerni meg a másik nemet is, hogy én készüljek fel arra, hogy olyan legyek, amit ennek Isten akar tenni, de nem tudok, hát kérem, imádkozom érte. Hogy Uram, olyannak formálja, milyennek teremtettél. Hát egyikünk se olyan, aminek Isten teremtette az Édenbe az embert. Így senki nem születik a világra. És nőnek a haragok és a gyűlölet és valami iszonyatos feszültség, mert senki nem kapja meg azt, ami neki Isten szerint is járna. De hát nem annyira lehet tisztelni egy férjet, hogyha az ő fogalmai szerint ez azzal a joggal jár, hogy leuralja a feleségét. Mert az úrság az egy oltalmazás. Beszéltem már róla, hogy aranyos keresztény leánykák úgy átverik a férjüket, hogy úgy tesznek, mintha elismernék, de annyi csalafintasággal. Csak hát a gyerekeik ezt fogják megtanulni. Hogy hazudni kell, ezt mutatom, azt meg csinálom, aztán végül mégis úgy van, ahogy én akarom. Hát ebből se származik az égvilágon semmi jó. Nem... Hát ne változtassuk meg magunkat, mert nem fog menni. De igazodjunk az Isten szavához is, lássuk be az erőtlenségünket, a tehetetlenségünket. És ha hamarabb nem, amikor legközelebb otthon a házastársunkkal találkozunk, és látjuk, hogy valami éppen csikorog, mert egy ilyen óra jött el, hát szálljunk magunkba és keressük meg, hogy hol van a hiba. Mert az első reflex az, hogy a másikban látjuk. És erre is igaz, hogy a másik szemében látjuk a szálkát, a sajátunkban, meg a gerendát. Tehát tanulni kell önmagunkat. De nem gondolom, hogy Ramsburg előtt kell reggeltől estig olvasni meg az utána következő nagy ágyukat, akik mindent olyan jól megmagyaráznak. Hallottam pár héttel ezelőtt a televízióban négy személy beszélgetett, nem tudom milyen Máriának hívják a riporter nőt. Egy sportember, egy pszichológus, egy férj, akinek a felesége színész, meg még egy sportember hölgy, tehát jól, a nemek aránya az jól ki volt találva, és mindegyikben volt nem butaság, amit mondott, csak ha egy-egynek az egész mondani valóját nézem, akkor azt éreztem, hogy édes Istenem, de jó lenne, de figyeltem a riportert. Mindig ott bólogatott, ahol a legmodernebb könyvek alapján bólogatni kell, mert ma azt fogadják el. És tehát, tudom, mert hát, lehetnék büszke is, gyerekeim olvasó emberek, és egyik-másik megszólal a vasárnap délelőtti beszélgetéseinkben, hogy hát papa, de azért nem olvastad ezt. Azért néha én is olvasok. Olyanokat is, amiket nincs túl nagy kedvem elolvasni, de valami módon szeretném tudni, hogy hogyan gondolkoznak ma azok, akik ráépítenek erre. És hallottuk valamelyik nap, reggel, hogy építsünk a kősziklára. Mert ott még azon túl, hogy az igéből megtanulhatjuk, hogy mi a helyes, még az elrontott dolgainkra is megoldást kapunk. És hát olyan mértékben hiányzik ma a megbocsátás, de elképesztő. olyan igazságosztókká lettek az emberek, akik mindenkinek az életét fantasztikusan be tudják osztani, és minden cselekedetüket meg tudják magyarázni. De muszáj visszatérnem ehhez a kérdéshez, vagy nem abba hagyni, mert hát meg ne sértődjön senket, olyan nyámnyila apákat látok, olyan elnőjesedett apákat látok, hogy az kétségbeejtő. Nem homokosok egyenlőre, de a gyerekeik azok lesznek, bocsánat, tehát valahonnan ez jön, hát kétségbeejtő. Még szerencse, hogy most már van némelyik nő, amelyik zsebre tudja vágni a férjét, mert olyan izmos, meg úgy tudja ezeket a keleti sportokat, hogy bőven leuralja a férjét. De az egész társadalom tragikus körülmények közé került. Tehát, és szeretném most újra mondani, lehet, hogy csak ma van esélyed. Mert lehet, hogy nincs még 7 évet, hogy áztasson az eső. Nincs 7 évet, hogy Isten, bocsánat, hülyét csinál belőlünk, és aztán talán megengedi, hogy gondolkozzunk. De van hatalma hozzá. És ráun az Isten arra, hogy mi Istenné leszünk. Hogy nagyra növesztjük magunkat, és most ezen gondolkozzon mindenki. Férfiak és nők, hogy nem szoktuk-e nagyra növeszteni magunkat, ami úgy jelenik meg, hogy az igazságunk nő az egekig. És minden szinten, minden fajta emberi kapcsolatban. A családi kapcsolatokban és a nem családi kapcsolatokban. Gyülekezeti kapcsolatokban is. Ha engem nem ismernek el, ha valaki nekem azt meri mondani, hogy te nem Isten szerint élsz, akkor becsapom a templom ajtót rád, és erre csak azt tudom mondani, hogy csap be. Nem lehet mást mondani, hogyha nem lehet valakinek megmondani, hogy nem a Krisztus útján jársz, és becsapja az ajtót, akkor ezt el kell fogadni. Tudom, hogy maradna a gyülekezetbe. Ó, nincs semmi baj. Te mégis ennyi egyházadót fizette, csak maradj. Én már régen nem vagyok korrupt. Tehát azért szeretném mondani. Különben se a pénzzel kapcsolatban volt bennem ez, hanem hogy legyünk jók az emberekhez. És akkor elértem ahhoz a ponthoz, hogy mindenki leül, amikor megjelenik, az én férjem jó ember. Vagy az én feleségem jó ember. Vagy az én akárkim jó ember. Mit mond a Biblia? Senki sem jó, csak egyedül az Isten. És akkor ez úgy elájulunk, és azt mondjuk, hát igen, hát ha ő jó ember, akkor biztos már félig benn van a mennyországban. És teljes egészében ott van a pokolban, és ha egy házastárs elismeri a házastársát jó embernek, akkor az soha nem is fog arra gondolni, hogy valami nincs rendben az életében. Nincs rendben az életében. És ez az egész jó emberség, meg mindenki önmaga is jó ember akar lenni, és akkor hagyj menjünk már, a barátnőm hívott, hogy menjünk, ezt meg kell hallgatni, Feli atyát mondjuk. 500-an hallgatják minden héten valahol a 8. kerületben. És csüngenek rajta, és kérdi a riporter, mi volt benne jó? Hát azt nem tudnám megmondani, de maga Feli atya. Hát én is ismerek egy Feli atyát, a Pál Felit, akkor már Pálhegyit, akkor már inkább azt mondanám, hogy őt kéne inkább hallgatni, mert értelmesebben beszél, meg azért ő beszél az ítéletről, meg az Isten dolgairól. Tehát nem tudom, hogy kit kell, azt mondja, Jézust rám hallgassatok. Isten azt mondja, hogy rám hallgassatok. Lehet, hogy ott is eljutnak emberek valahogy, elindulnak Jézus felé. De aki annyit tud nyújtani, hogy kimondjuk rá, hogy ő egy jó fazon, de nem éreztük, hogy Isten ránk nehezíti a bűneinket, és nem érezzük a vágyat, hogy megszabaduljunk tőlük, vagy nem érezzük azt, hogy valamitől nem tudok szabadulni, mert fogoly vagyok. És az erkölcsi életünk mellett ezt is meg kell vizsgálni. Nem az a baj, hogy mi nem vagyunk felkészülve, hogy önmagunk fel tudjuk ismerni, de vegyük észre, hogy vannak visszatérő gondolataink, amiktől nem tudunk szabadulni. És miért? És ez nem olyan, hogy egy huszárvágással kettévágjuk, vagy mint a gordiuszi csomót annak idején a hadvezér kettévágta. Jól tette egyébként, de hát ezt nem, ezeket az életünkkel kapcsolatos dolgokat így nem lehet lerendezni. Nincs más szabadító, csak Jézus. És hozzá kell mennünk. Nem versenyünk egymással, szeretném mondani a testvéreknek, de olyan örömöm volt. Valaki beszélt Icc és István, aztán velem is beszélt, és azt mondja, hogy az is István ugyanazt mondta. Hát boldog voltam tőle, meg vagyok is. Tényleg, hát testvérek. Hát, csak ragadjuk meg az alkalmat, hogy aki felé Isten bizalmat ébreszt bennünk, hát mondjuk el a kínjainkat. Mert itt senki nem varázsol, hogy azt mondja, hogy majd én megszabadítalak. És mély alázattal imádkozunk azokért, akik ránk bízzák a gondjaikat. Mert tudjuk, hogy ez így nem múlik el, tehát itt nem varázsütések vannak, hanem aki bajban van, annak egészen mélyen meg kell alázni magát Isten előtt. Egészen komolyan meg kell hajolni az ő hatalma előtt. És beismerni, hogy ami az életemben volt, úgy, mint a hal, kicsit úszok és kikerülöm, nem érint, de hát nem múlik el. És most szeretném azt mondani, hogy ami a mai napig, lehet, hogy mondtam be, de ne legyen sok, ha kétszer hangzik el. Amit a mai napig mi megbántunk és letettünk, ne foglalkozzunk vele. Az oda van szögezve a keresztre. De engedjük, hogy Isten felszínre hozzon. Ez is egy nagy isteni irgalom, erről is hallottunk már, és halljuk meg újra és újra, hogy nem szakasztja ránk az egész nyomorult életünket. De hát még évek múlva is hozhat elő olyat, meg az új bűnöket. Amikkel viszont oda kell borulni. Ezt írtam, hogy óvó, mentő, tapintatos. Nem biztos, hogy jó ez a szó, hogy tapintatos. De türelmes szeretet. És ha van újjongásunk azokkal a bűnökkel kapcsolatban, amiket megvallottunk, akkor higgyük el, hogy a következők odavitele után is újjongani fogunk. És nem kell kikerülni, és hát az már nem számít, mert nem olyan nagy. Minden megkötözöttség, aminek az ura az ördög, a sátán, és minden bűn, aminek engedtünk, és nem került a kereszt elé, a Krisztus vére alá, azon mindig megfoghatók leszünk. Mindig megfoghatók leszünk. Jó volna, ha azt viszont Dávid királytól tényleg megtanulnánk. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Vagy egészen pontosan, nem szó szerint szeretem mondani, hanem tisztíts meg izsóppal, vérben ártott eszközzel, minket a te véreddel. Tisztíts meg, és mosd meg, és fehérebb leszek a hónál. És vannak ilyen órái az életünknek, amikor egyszerűen a mennyországban vagyunk. Viszont a mennyországtól a bűn mindig elválaszt. Azért jöttünk ide. És leírtam magamnak, nagy tanulság egy öreg otthonban dolgozni. Óriási nagy tanulság. És egyben félelmetes is. Mondtam a délelőtti csoportban, hogy nyilván az ember már ennyi idős korában dementálódik. De felveszünk az otthonba olyan embereket, akik már középsúlyos demensek. És testvérek, nem tudnak a bűneiktől megszabadulni. Nem tudnak a megkötözöttségeiktől megszabadulni. Igen, tehát a demens állapotról beszélek, amelyik velünk is megtörténik, Ha megérjük, megtörténik. És már nincs képessége arra, hogy rejtse, hanem rátörnek a félelmek. És most olyanokat szeretnék, nem személyeket mondani, de akit éjszaka álmában megerőszakolnak. Hát mit gondoltok, miért? Miért verik? Miért van az a sok borzalom, amivel tulajdonképpen a pszichiátrián is csak annyit kezdenek, hogy felírnak egy erősebb nyugtatót? Azt szeretném mondani, nem biztos, de túlnyomó részt már kimondatott az ítélet fölöttük. Halván hallanak, mert van minden reggel ige hirdetés. De még jó, hogy nem útál meg. Találkozunk, elmondja, látom már megint nem hisz nekem. Mert nem az a baj, amit eltetszett mondani. Beszélhetnénk arról, ami a baj. Leülünk. Vizsgáljuk meg az életét. Általában ez a kérdés, hogy mikortól, hát amire vissza tud emlékezni gyerekkorától. Hiszen a gyerekkori paráznaságok, vagy akik egy gyerekeket megerőszakoltak a rokonok. Hát az sem mosódik ki, csak úgy magától nem múlik el. Lehet, hogy lesz egy egészen elfogadható házassága. De vannak dolgok, amit Jézus nélkül nem lehet rendbe tenni. És nem ijeszgetésből mondom, hogy ez vár rátok. Nincs más út, csak az Isten irgalma, megbocsátó szeretete. Nincs más út. És ő hajlandó megbocsátani. Nem tudom, értitek-e, hogy mekkora nagy kincs, hogy az Isten minden bűnt bőségesen megbocsát, ahogy Luther írja. Fölötte, mint ahogy el tudom képzelni. Mert megváltozik, megújul az életem. Nem nyomasztanak. Megrendítően hat rám idős testvéreimnek az állapota. Kutyák, ágyastársak. Férfi elmegy dolgozni, és kedves nő, mindenkinek tetszik, neki meg tetszik, hogy mindenkinek tetszik. Értitek ezt? De tehetetlenek vagyunk. Az egyetlen esélyük, de hát ez már nem az, hogy kapnak nyugtatót. Önmagatokra gondoljatok, ne rájuk. Hova jut az életetek? Férfiak látszólag vannak jobb helyzetben, mert kutyakemények. Amivé, ahogy az ördög tud férfivá tenni egy embert, félelmetes az is. Eszébe se jut, hogy meg kéne magát adni Istennek. A Biblia az életről beszél. Mi itt élünk ebben a világban, és Isten meg akar menteni. És azt akarja, hogy menjünk azokhoz, akik szenvednek, és imádkozzunk értük, és beszéljünk Jézusnak a hatalmáról. A megváltó hatalmáról, hogy meg tud szabadítani az ördög rabságából, és megbocsát minden bűnt. De a megbocsátása Istennek arra, hogy bocs, hát arra nincs. Ha nem terhelődik rám a saját vétkem, akkor nincs bűnbocsánat. De Isten szeret téged, meg akar menteni. Örök élettel akar téged megajándékozni. És a, hogy maradhat meg az ember Isten gyermekeként, engedd, hogy naponta vizsgálja a szívedet, mert Isten a szívet vizsgálója. Engedd meg neki, hogy naponta vizsgálja meg a szívedet. Ne aludjál úgy, hogy a napodat nem vitted elé. És ha nem tudsz elaludni, légy hálás. Süket emberek szedik be az altatókat, mert akkor a napnak a problémáit át tudják aludni. Hát minek? Hát annyira jó, ha nem tudok elaludni. felkelek, letérdelek, előveszem az útmutatómat, előveszem a Bibliámat, meg újra és újra végig gondolom, hogy mi nem tetszett neked, Uram. Meg fogja mondani a kérdés, hogy hogy tud velünk beszélni Isten olyan világosan. Rámutat arra, amit nem jól csinálok. És milyen jó, hogy rámutat. Nem büntetni akar. Hát akkor vagyok büntetésben, ha nem szabadulok meg a bűneimtől. Akkor vagyok büntetésben, ha nincs bennem őszinte megbánás Isten előtt. És ha eszetekbe jut, amivel embereket bántottatok meg, az is fájjon. Előbb menjetek az Úrhoz, aztán menjetek azokhoz, akiket megbántottatok. Isten irgalmas Isten. Ma még az a ma van, amikor Jézus mondja, hogy jöjjetek hozzám. Amikor még az a nap van, amikor hallottuk, hogy örülj Sion leánya, de nem fogsz tudni örülni az Úrban, ha nem mentett meg téged. De meg akar menteni. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked mindazt, amit nekem, és mindazt, amit kinek-kinek eszébe juttattál. Ami takaró alá került, ami elrejtve maradt, de te most feltártad. Uram, mert szeretsz, mert fontos neked, hogy mi történik velünk itt, ebben a világban, fontos neked, hogy boldogok vagyunk-e, és fontos neked, hogy mi lesz velünk az örök életben, hogy lesz-e örök életünk, vagy örök gyötrelmünk. Uram, annyira megrázó látni azokat a gyötrelmeket, amelyek itt a Földön emberek életében vannak, és ez még nem az örök halál. Rendíts meg bennünket, Uram, bűneink miatt, és ne akard, hogy magunk kivágjuk magunkat, vagy magunk építsük fel magunkat, ahogy ebben a világban tanuljuk, mert tanítanak bennünket, meg magunk is tudjuk, hanem fogadjuk el, amit te mondsz. Szeretsz és felépítsz, de csak ha rád bízzuk magunkat. Nem arra van szükségünk, Uram, hogy megistenüljünk, hanem Krisztus által képedre és hasonlatosságodra újjáteremtett emberek legyünk. Tedd meg ezt velünk, kérlek, Uram. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit odaáldoztál, értünk a kereszten. Vére alá tesszük az életünket, és szabadító hatalmáért könyörgünk, hogy a mi fogsága életünknek, amitől úgy gondoljuk büszkeségünkben, hogy meg tudjuk oldani magunk, ments meg ettől az elgondolástól, hanem segíts, hogy alázatosan le tudjunk borulni egyenként mindegyikünk, legalább lélekben, vagy valóságosan a te szent színed előtt. Te pedig ments meg. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg hangomat. Ha meg nem bocsátod a bűneimet, nem tudok megállni előtted. De nálad van a megbocsátás. És várod, hogy Isten félelemmel és alázattal jöjjünk hozzád. És a zsoltárossal mondom, várlak téged, Uram, várja lelkem az Urat, jobban, mint az ördög a reggelt. És köszönöm, hogy tudom, nálad van kegyelem, te meg tudsz váltani. Tedd meg kegyelmesen velünk, amiért ide hívtál, Uram. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.